A Brandtrendben igazi brendek és valódi trendek, amiről a kommunikáció szakmában beszélnek, vagy amiről nem beszélnek. Brandtrend. Sikeres szakemberek közvetlen közelről. A házigazda Kőszegi András.
Mielőtt veled leültem beszélgetni, egy másik ismerősömmel beszélgettem, és nem meglepő módon kommunikációról, marketingről beszélgettünk, és felén fordította a laptopját, és az egyik cikknek a címe az volt, hogy a marketing halott. Ha a marketing halott, akkor a piackutatás is halott, de minimum haldoklik. Ezek a hangok egyre erősebbek. Saját piacotokról mit gondolsz?
Én ezt így első hallásra cáfolnám ezt az állítást, sőt, mondhatnám azt is, hogy a piackutatás, köszönöm szépen, nem mondom, hogy él és virul, de megvan. A piackutatás szerintem az egyik olyan terület a reklámmal karöltve, és nem tudjuk sajnos kihagyni ebből a gazdasági válságot, vagy a hullámvölgyet, vagy a nehézségeket. Szóval ez az a terület, amit azonnal érint, és azonnal érzi, hogyha nem megy olyan jól a szekér. Tehát gyakorlatilag a büdzsévágások legeslegeső körben a reklámköltést és a piackutatási költést érintik. Ez megtörtént az elmúlt 2-3 év során. Ezt nagyon érzi a szakma. Látjuk, hogy cégek nem kevesen halódnak, vagy éppen csak tengődnek a piacon, és ez kelthet egy olyan érzést, vagy egy olyan nézetet, hogy maga a piackutatás az, ami szakmaiságában is bajban van. Szerintem ez nem így van. Sőt, egy picit ezek a nehezedő feltételek rá is kényszerítik a szakmát a megújulásra. Nyilván mindenki keresi az olcsóbb és eladható megoldásokat, és ez zajlik azért vadul, tehát a kreativitás nem hiányzik a szakmából.
Igen, nem csak van itt ez az aprócska helyzet, hogy a megrendelők általában egyre kevesebb idő alatt, egyre kevesebb pénzért, egyre több eredményt szeretnének. Tehát egy bizonyos szintig lehet ezt kreativitással nyilván ellensúlyozni, de ugyanúgy a marketing terén, most nem tudom, a marketing és piackutatás közé egyébként tehetünk-e helyenként egyenlőségjelet, de ez most mindegy is. Tehát, hogy én azt látom, hogy a médiában is, a reklámban is, a kreatív szakmában is ez a fajta időpénz arány, ez jelentősen a minőség rovására megy. Tehát a szakma köszöni szépen jól van, akkor így kérdezem, hogy a minőségében hogy van? Teljesítő képességében hogy van?
Szerintem a szakmával ilyen szempontból megint csak nincsen semmi probléma, tehát hogyha megrendelő oldalról hajlandóak időt és pénzt szánni rá, akkor ez a szakma nagyon jól teljesít. Tehát, hogy minőségi munkát ad ki a kezéből. Még egy fél mondat erejéig visszakanyarodva az előző gondolatodra, hogy marketing egyelő piackutatás, inkább ezt így halmaz elméletileg közelíteném meg, tehát, hogy része a marketingnek, meglehetősen nagy autonómiával, és időnként nagyobb súllyal, mint esetleg a marketingnek a más rutin elemei, tehát a döntésekben nagyon nagy szerepe van neki. De ezzel együtt része a marketing nem egyenlő vele, egy eleme a rendszernek. És hát persze az öreg probléma, amit mondasz, ugye ez egy háromszög, jót, olcsón és gyorsan. Ez a három nem megy. Ebből a három feltételből vagy kritériumból kettő tud egyszerre teljesülni. Tehát valamit vagy gyorsan kapok, és olcsón, de akkor nem lesz jó. A többi kombinációt nem mondom el, mindenki kiszámolgathatja. Ez egy gyakorlatilag egy játék, hogy ezt a három csúszkát hogyan tologatom, és kinek mi a fontos. Nyilván vannak olyan szempontok, vagy vannak olyan kutatási feladatok, amikor valami nagyon gyorsan kell, mondjuk 4 nap alatt, vagy 2 nap alatt. Akkor nyilván az ember beáldoz egy picit a minőségből, és akár még hajlandó sokat is költeni rá, és így a többi akár lehet valamit nagyon hosszasan, lassan, kimunkáltan, végig gondoltan, sok ráfordítással csinálni, és akkor abból valami nagyon megalapozott esik ki. Ezt mindig az igények szabják meg. Szerintem értelmes megrendelő ezeket ilyen egészséges egyensúlyba tartja, és mindig mérlegel, hogy melyik a legfontosabb szempont adott feladatnál.
Ja, ha már fontos szempontként említed az információt, jelenlegi helyzetben azt is látom, hogy egyre több információt kívánnak begyűjteni egy bizonyos piacról, területről. A túl sok információ, az meg azt gondolom, hogy egyrészt drága, másrészt megöl. Tehát látod-e annak egy optimális határát, hogy egy adott feladatra mi az az adatmennyiség, ami, tehát van-e optimális? Mert hogy túl sok, az már káosz, szerintem.
Hát számszerűsíteni én sem tudom, hogy hány megabájtnyi információ az éppen jó, és se több, se kevesebb nem kell. Én azt az elvet vallom, hogy sokszor tényleg a kevesebb a több. Tehát, hogy valami magvas, valami könnyen átlátható, nyilván mögötte azért komoly munka van, és sok-sok szellemi ráfordítás. Információk terabájtjaival mi se nagyon tudunk, vagy semmilyen megrendelő nem nagyon tud mit kezdeni. Egyébként ezt akár kiki magának az adott ipar iparágban dolgozó elő is tudja állítani. Ott, ahol komoly ügyféladatbázisok vannak, ott ez az információ szinte helyben van, rendelkezésre áll, csak vájkálni kell benne, duskálunk az információban. Éppen elég azzal mit kezdeni. Ezt még megfejelni piackutatási információval, na és a kettőből valami értelmeset kihozni, úgyhogy annak teteje is legyen, szerintem az az igazán kihívás. Egyetértek veled, gyakorlatilag felesleges ontani az információt, struktúrálni kell az információt, és megtalálni benne a hasznosat, a fontosat. Ehhez persze leginkább tudni kell, hogy mire vagyok kíváncsi. Én azt hiszem, hogy piackutatóként is nyugodtan mondhatom, hogy itt dől el egy kutatás, hogy milyen kérdésekre akarok választ kapni.
Ha már ezt a bizonyos háromszöveget említettük, pénz, idő, minőség, ezeknek a mai korban, a mai viszonyok között, a mai gazdasági helyzetben ki tud igazából megfelelni, mert hiszen a piac nagyon sokféleképpen rendeződik át, koncentrálódik, tehát mindenki belekap mindenkinek a tevékenységébe, tehát a kutatócég klasszikus marketing tevékenységet akar végezni, a marketing tanácsadó piacot kutat, az ügynökség belenyúl a digitális térbe, a PR-be, és bevállalja a kutatást is. Ja, és akkor vannak az önálló kutatócégek, plusz még a vállalaton belüli kutatási részlegek, tehát hogy hol van véleményed szerint most jó helyen a kutatás? Ki tud ezeknek megfelelni, ezeknek a kihívásoknak?
Hát leöregszem, és nagyon konzervatív álláspontot képviselek, de azt gondolom, hogy alapvetően a Schuster maradjon a kaptafánál. Szerintem nagyon jó helyen van a piackutató cégeknél a piackutatási feladatkör. Ezt csinálják évtizedek óta, kiki a, attól függ, melyik piacon vagyunk, mondhatjuk akár 50-60-80 éve. Szerintem itt olyan tudás halmozódott fel, ami sehol máshol nincs meg. Természetesen mindenki szeretne más területekből is egy picit kihasítani, és egy picit a magáihoz kanyarintani, hogy ilyen globálisabbnak látszódjon, vagy akár az is legyen a tudása. Szerintem például a tanácsadó cégek előszeretettel vállalnak piackutatási feladatokat is egy-egy nagyobb projekt keretében. Ezeket ugyanúgy nem ők csinálják meg. Tehát ez tovább megy a vállalkozóként egy piackutató céghez. Ilyen értelemben nem változott szerintem a struktúra nagyon. Aztán ők még mondanak hozzá valami kettő okosat négy szép színes szlájdon. Ettől még a piackutatás, mint szakmai feladat, vagy mint szakmai kérdés, az ugyanúgy a piackutató cégeknél maradt. Én szerintem ezzel együtt a piackutató cégek is akkor működnek a leghatékonyabban, és talán akkor a legmeggyőzőbbek, hogyha azt a piacot értik, akinek kutatnak. Legyen az egészségügy, vagy pénzügyi terület, vagy akár telekommunikáció. Hogyha annak a működésébe belelátnak, az ott zajló folyamatokkal tisztában vannak, akkor egészen másként készül el és kerül a megrendelő elő egy piackutatási anyag, hiszen egy kicsit az ő fejükkel gondolkodnak, és nem kell tanácsadó cégnek lenni hozzájuk, mert nem kell PR cégnek lenni, mert nem kell kommunikációs cégnek lenni, picit olyan cégnek kell lenni hozzá, akinek a kutatást csinálták.
Jelentősen változik a kommunikációs tér is, vagy nem mondjam tovább, az online terület, vagy az online kutatás is ma már, nem mondom, hogy leáldozóban van, de már nagyon sokan azt mondják, hogy már az is bizonyos szempontból pontatlan és korszerűtlen, ma már nem adatokat akarnak gyűjteni, hanem insightokat akarnak generálni, és akkor itt van a social media tér, a fogyasztóknak a mozgása, az egymásra hatása, a véleménye, a csordaszellem, ezeknek az elemzése a klasszikus piackutatási módszerekkel leírható-e, vagy egyáltalán elemezhető-e?
Hát nagyon nehezet kérdeztél. Azt gondolom, hogy amit említettél, hogy vannak a, hogy mondjam, a számszerűsíthető információk, ezek létező igények, és ezekre szükség van, hogy ezekről is képet kapjunk. Ez ugyanúgy piackutatási feladat, mint az insightoknak a begyűjtése, hogy az egyik klasszikusan inkább kvantitatív, a másik meg inkább kvalitatív eszközökkel vizsgálgatható és összegerebjezhető a tudás. Ezeknek szerintem egyiküknek sem áldozott le a napja, mint ahogy szerintem az online megközelítésnek, az online módszertannak sem. Meg is leptél egy picit ezzel az állításoddal, vagy felvetéseddel, hogy leáldozóban az online piac, vagy az online piackutatás. Hiszen pont amikor maga az online penetráció egyre bővül, és egyre, hogy mondjam, általánosabbá válik, mint több társadalmi csoportban, hogy ez egy természetes közeg, és abban mozgok, élek napi szinten, tehát ez egy picit önmagában szerintem megkérdőjelezi azt, hogy ez leáldozóban volna.
Hát amennyiben lehet az online kutatásban klasszikus online kutatásról beszélni, sokan beszélnek, mondom, a szövegelemzésről, az adatbányászatról egyébként, és legfőképp éppen, ami nagyon nagy súlya lesik alatba, az a kutatásoknak a különböző játékokkal, vagy játékelméletekkel, vagy bizonyos gamification nevezető, ami most sokféleképpen értelmezhetünk, de ebben az értelemben a kutatásban a játék integrációja. Ez egy nagyon nagy kérdés, hiszen nagyon sok statisztika azt mutatja, hogy egyébként ez a viszonylag jelentős online penetráció, vagy a fogyasztók egy-egy percet töltenek el bármivel is, a játékokkal képesek órákat eltölteni. És a kutatási módszertanokba ezeknek a játékmechanizmusoknak, a játékoknak a beillesztése hozhat még jelentős eredményt. Így értem a klasszikus online kutatás leáldozását.
Oké, így már sokkal világosabb, és így viszont egyet is tudok érteni vele. Igazából nagyon sokszor halljuk és kapjuk vissza azt, és ezzel mi magunk is tisztában vagyunk, akár megrendelőként vagyunk ott a piackutatási piacon, akár piackutatóként, hogy hát lássuk be, sokszor dögunalmas egy kutatási projektnek az adatfelvételi része annak az oldaláról, akinek meg kell válaszolni azt a számtalan kérdést. És valóban itt van valahol a kutya elásva, és ilyen értemben én komoly jövőt jóslok a gamificationnek, bár most annak ellenére, vagy most egy picit, mintha ilyen hullámvölgyben lenne, tehát volt ugye a kezdeti fellángolás, aztán pedig jöttek a kétkedő hangok, és most valahogy mintha ellenne tűnve a süllyesztőbe. Szerintem ez így ki fogja forni magát, hogy hol is van a helye. Gamification alatt én leginkább azt értem, hogy tegyük játékossá, izgalmassá, szórakoztatóvá annak a kérdőívnek a megválaszolását. Mindenféle kutatásokból nagyon okos emberek már kimutatták, hogy körülbelül mire, minek, milyen faktoroknak van ráhatása egy kutatás sikerességének, tehát hogy a adatok minősége mennyire lesz olyan, amilyen az elvárt, és hogy a kitöltési ráta az mennyire maximalizálható. És ez nyilván függ a témától, tehát hogy egyáltalán milyen dolgokról kérdezek, függ az interjúhoztól, függ attól, hogy hogyan teszem fel a kérdéseket, és hogy ezek közül a faktorok közül meglepő módon a legeslegnagyobb befolyásoló ereje kutatás minőségére annak van, hogy hogyan teszem fel a kérdéseket. Tehát ilyen értelemben ez nem is egy online feladat vagy kérdéskör, hanem gyakorlatilag bármilyen típusú kutatásról beszélünk. Lehet, hogy itt az ideje egy olyan típusú megújulásnak, hogy ez sokkal szórakoztatóbbá, játékosabbá, egy kicsit a kérdezett autonómiáját megerősítendő módon kellene ezt csinálni. Egy kérdőív valamiért iszonyú kötött. Tehát megvan a kérdések sorrendje, és arra úgy kell válaszolni, attól eltérni nem lehet. Mi van, hogyha ezen lazítunk? És a kérdező maga döntheti el, hogy most ezen az ágon megy először, vagy a másikon, vagy a harmadikon, tehát picit az ő szája íze szerint strukturálni a kérdéseket. A végén ugyanazt tudom meg, csak ő jobban szórakozott.
Nyilván ez egy komoly struktúrát, egy módszertant igényel, hogy az ő szórakozásából ugyanazokat a jelentős eredményes következtetéseket le tudjátok vonni. És akkor még itt van az okostelefonok kérdése, tehát a fogyasztói viselkedésnek a vizsgálata. Olyan technológia igényes ma már a marketing, hogy gondolom a piackutatás ugyanilyen technológia igényessé válik. Tehát ma már egy klasszikus fókuszcsoportos vizsgálatot összehasonlítok egy ilyen típusú fogyasztói mozgás, viselkedés, vélemény egyveleggel, nagyon nehéz. És amikor azt mondjuk, hogy a hagyományos piackutatás az mondjuk válságban van, akkor mire jutunk? Tehát, hogy dögunalom a fókuszcsoport, és hozhat-e olyan eredményt még, mint amit egyébként a fogyasztói megváltozott viselkedés követése hozhat?
Én ezt a kettő dolgot külön venném. Más tud az egyik, és más a másik. Amit mondtál, hogy nagyon technológiai igényes a kütyű megközelítés, hát lehet, hogy technológiai igényes, de ebben rejlik az előnye is, vagy a kiaknázható óriási lehetősége is, hiszen simán működik egy olyan kutatási metódus is, természetesen a résztvevőknek a beleegyezésével és jóváhagyásával, hogy trekkelni és logolni lehet az ő összes aktivitását, amit mondjuk mobiltelefonon keresztül végzett, és akkor itt beleértve a pozícióját is, beleértve az összes kommunikációs tevékenységét, beleértve az összes social media aktivitását, tehát itt már tulajdonképpen a kommunikációs hálózat is kirajzolódik, és ebben már akár rengeteg insight is lehet, és mindehhez elegendő egy célszoftver rögzíteni. Utána aztán elemezni az egy másik kérdés, tehát feldolgozni ezeket az információkat, itt visszakanyarodhatunk ahhoz, hogy itt jön az, amikor dől az információ, és azt tényleg struktúrálni kell, kiemelni a lényegeset belőle, és a főbb rajzolatokat meghatározni. Ez egyfajta lehetőség. A másik pedig, hogy mondod, a klasszikus fókuszcsoport, ott egész egyszerűen 8 embertől mind mindezeket megkérdezgetem, egy kicsit ilyen retrospektíva, hogy na, és akkor hogy szoktam, mint szoktam, meg mit csináltam múlt héten, azért annak is megvannak a maga előnyei, és megvannak azok a további előnyei, amit viszont egy élő moderátor által levezetett két órás szeánsz tud, tehát ott embereket tudok inspirálni, rávenni egy csomó mindenre, játékos feladatokra, projektív technikákra, amik baromira élveznek az emberek, hogy képzeljük el, hogy ez meg ez az eszköz, vagy ez meg ez a cég, egy bolygó, egy ember, egy ország, egy nem tudom micsoda, és játsszuk azt, hogy, és ezt az ember alaptermészeténél fogva ezeket élvezi, szeret játszani, szereti szabadon engedni a képzeletét, szeret így a hétköznapok szürkeségéből akár ilyen módon is egy kicsit kiszakadni. Ilyen értelme nem áldozott le szerintem a klasszikus fókuszcsoportos technikáknak. Tehát amíg ember emberrel beszélgethet, és egy hozzáértő szakember ezeket ki tudja csalogatni, addig szerintem ez tökéletesen megfelelő eszköz piackutatási információk gyűjtésére.
Igen, nem csak, hogy mit mond az ember, tehát racionális döntés nincs, egyre inkább nincs, pontosan az eszköz és a kommunikáció változása miatt egyre irracionálisabb a megérzés a döntéseink. Onnantól kezdve, hogy szeretem a magyar árut, mindenhol ezt mondom, addig, amíg be nem megyek, és a polc elé oda nem állok, és aztán ott egész más derül ki, tehát így értem én ezt a klasszikus és új technológiák közötti feszültséget. Azt olvastam egy piackutató írásában, hogy ez nemzetközi szinten és hazai szinten is, ezek a vadonatúj technikák, technológiák a piackutatásra romboló hatásúak. Te hogy látod ezt, hogy van-e egy ilyen kettőség, egy ilyen feszültség a szakmában, hogy egyáltalán az újra van-e igénye a piackutatóknak?
Hát ezt lehet, hogy az irigyek mondják, hogy ami új, az nem jó, és maradjunk a régi jól bevált technikáknál. Szerintem ezeknek nyilván bizonyítaniuk kell. Tehát, hogy az ember előáll valamivel, és oda kiáltja a világba, hogy éme itt a megváltó technika. Ilyet azért hallunk nap, mint nap, és nem feltétlen csak piackutatásból, tehát így ezt harsogja a tévé, megyük meg, mert ennél jobb nincsen, és nem is volt. Ez valószínűleg igaz mindenféle területre, egy kicsit a piackutatásra, mindenki szeretne megélni, mindenki szeretne gyorsan meggazdagodni. Hát sajnos ez nem így működik, tehát, hogy ezeknek a buktatóit, a gyerekbetegségeit, ezeket végig kell küzdeni, és vannak olyan technikák, amik aztán megállják a helyüket, és maradnak ezen rostán, és nyilván vannak olyan ötletek, amik aztán sűjesztőre vannak ítélve. Hogy zárkózott és elutasító lenne-e ezek iránt az új technológiák, technikák, kutatási eszközök iránt a szakma, ezt nem nagyon tudom megítélni. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem. Ami jól működő technika, az előbb-utóbb úgyis a létjogosultságnak érvényt szerez, és elkezdik használni a piacon. És aztán van, aki egész egyszerűen már felfogja, hogy szükséges, ő is használni fogja, meg nyilván van, aki aztán kényszerűségben már nem megyek, én is a többiek után akkor lemaradok. Ha meg valaki még ezek után sem, akkor le is marad, és akkor úgy járt. Ilyenre is van példa. Ez már szerintem inkább ilyen habitus kérdése, tehát hogy ezek nem törvényszerűségek, vagy valamiféle általános viselkedés minták a piacon. Tehát, hogy ahányféle ember, annyi karakter, én szerintem ahányféle piackutató cég, annyi, nevezzük így, jó indulaton üzleti stratégia, hát ki hogy csinálja.
Mindezek mellett hogy látod a hazai piackutató szakmát? Nem tudom, mennyire egységes, mennyire nem. Van valami fajta stratégia, elképzelés így a nagy kollektív piackutató szakmában, hogy merre van az arra? Mert mondtad, köszöni szépen, jól van a szakma, de hogy azért az irányokat látod el?
Sajnos én is azt kell mondjam, hogy némiképp megosztottnak látom a piackutató szakmát. Kevés a fóka és sok az eszkimó esete van, és az éjség nagy úr, hogy ilyen közhelyekkel éljek, és tényleg a bárányból is nagyon hamar oroszlán csinál, és azért ez megmutatkozik a piackutatásban is. Tényleg érzékelhető például egyfajta olyan, szerintem az egész szakma tekintélyét, és nyilván az üzletmenetét is károsan érintő árspirál, ami értelmszerűen lefelé irányuló árspirál, amiből aztán nagyon nehéz kikeveredni. Mert nagyon nehéz azt mondani, akár csak egy-két cégnek, hogy na nem, én ebben nem veszek részt, mert nyilván azt reszkírozza akkor, hogy a többiek elviszik előle az üzletet, és ez valóban együttműködést és összefogást és egyfajta ilyen közös szellemiséget, összetartást igényelne, ami egy picit én úgy érzem most, hogy olyan klikkesedésre hajlóan van meg a szakmában. Tehát, hogy vannak ilyen lokális szövetségek, amiknek sajnos az egyik célja az, hogy a kutatási szakmerősítésen túl, hogy a másik lokális szövetség ellenében menjünk, és akkor majd hát, ami valahogy ügyesebben csináljuk. Hát talán ezen kellene egy picit felülemelkedni. Nem mondom, hogy könnyű, sőt, inkább azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz, hiszen tényleg sokan a megélhetésért küzdenek most a szakmában, és ilyenkor nagyon nehéz azt mondani, hogy de én a szakmaiságot képviselem, és nem megyek bele valami olyasmibe, hogy eladom magamat fillérekért, mert hogy ez is megvan most a piacon. Nem az a szakma, ami valami kérészéletű dolog. Erre a típusú információra, az üzleti döntésekhez, a marketing stratégia alakításához továbbiakban is szükség lesz. Talán még nagyobb szükség is, mint mostanában. Tehát ilyen értelemben a piackutatásnak a jövője biztosított. Az, hogy pontosan milyen eszközökkel, milyen irányokban és milyen fókusszal, az talán egy kicsit bizonytalan, de ez folyamatosan így van, hiszen ez egy ilyen állandó erjedésben, pezsgésben levő iparág, de magára az igényre szerintem továbbiakban is szükség lesz, tehát nem gondolom, hogy veszélyben volna a szakma.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.